Köszönjük, Úr Jézus, hogy kevés a szék, és hogy ilyen sokan lehetünk. És köszönjük, hogy ez egyáltalán nem természetes. Köszönünk neked itt most mindenkit, aki eljött, azokat is, akik még esetleg úton vannak. És köszönjük, Úr Jézus, hogy te értél ide először, és hogy a te ígéreted szerint itt állsz most a középen. És szeretnénk kérni, hogy minden, ami elhangzik, az hadd mutasson rád. És hogy a jelenléteddel áld meg ezt a ma délutáni alkalmat, szólj hozzánk a régi történetből újszerűen, a mi korunknak megfelelően, tisztán és személyesen. Köszönjük, hogy nem sokat kérünk, amikor ezeket kérjük, hanem azt kérjük, amire te bíztattál minket. Amen. Hát én szeretnék a Márk evangéliumás sorozatba beékelődni, és amit kaptam házi feladatul, ez a Márk 5.21.43, mármint hogy a két szám közötti terjedelmes rész, ami tulajdonképpen csak nézőpont kérdése, hogy terjedelmese vagy sem, mert tulajdonképpen három bekezdés, és rám nem jellemző módon ilyen képzőművészeti kép jelent meg a lelki szemeim előtt, hogy olyan ez a 21-től 43. versig terjedő rész, mint egy szárnyas oltár. Hogy van neki ugye egy közepe, ami mindig a fő témát hordozza, és van jobb oldalt, meg bal oldalt egy-egy szárnya neki, amelyek nem ő hordoznak kevésbé jelentősebb, hanem kiegészítik a középen található figurális ábrázolást, mit tudom én mit, teljesen mindegy, és még egyszer mondom, nem értékét csökkenti a két szélső táblán található ábrának, hanem az egész együtt adja ki a lényeget. A két szárny a Jairus lányának feltámasztását leíró történet, ami ugye meg van szakítva a 12 éve beteg vérfolyásos asszony meggyógyításának történetével. És ahogy itt újra és újra elolvastam, nekem az tűnt ki, hogy az asszony meggyógyítása itt a súlyponti, és mint egy kerete vagy szárny oltárak olvashatjuk itt az első néhány, meg az utolsó néhány verset, ahol előbb Jairus megjelenik és segítségét kéri Jézusnak, a végén pedig Jézus enged ennek a kérésnek és meggyógyítja a leányt. És mindeközben ott van, még egyszer mondom, az asszony. Szeretném most felolvasni, és utána röviden végigfutnánk a történeten, hogy mindnyájan egyet gondoljunk, és utána pedig, mint egy második pontban, de azért az egy kicsit hosszú lesz, szeretnék jó néhány olyan fontos momentumot kiemelni. Most az egész történeten nem mennénk így végig versről versre, de a legfontosabbakat szeretném kiemelni, amelyek remélem, hogy a végén, mint egy láncá összeállnak a szemek, és nem járunk úgy, hogy esetleg túl sokat markolunk, és aztán keveset fogunk. Hát ez majd mindnyájunk feladata is lesz, hogy ha bármi kérdés, vagy homályosan hangzik el valami, akkor azt mondjátok. Akkor olvasom a Márk 5.21-től. Ugye a gadarai megszállottnak a meggyógyítása volt az előző, néhány versben leírva erről volt szó a múlt vasárnap. Amikor Jézus ismét átkelt a hajón a túlsó partra, nagy sokaság sereglett köré, de ő a tenger partján maradt. Ide jött hozzá az egyik zsinagógai előjáró, név szerint Jairus, aki meglátva őt, lába elé borult és esedezve kérte, kislányom halálán van, jöjj, tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon és életben maradjon. Jézus ekkor elindult vele. A nagy sokaság is követte őt és tolongott körülötte. Egy asszony pedig, aki 12 éve vérfolyásos volt, sok orvostól sokat szenvedett, mindenét ráköltötte, de semmi hasznát sem látta, hanem még rosszabbul lett. Amikor meghallotta, amit Jézusról beszéltek, eljött és a sokaságban hátulról megérintette a ruháját, mert így gondolkodott, ha megérintem akárcsak a ruháját is, meggyógyulok. És azonnal elapadt a vérzés forrása, és érezte testében, hogy kigyógyul a bajából. Jézus is azonnal észrevette, hogy erő árad ki belőle, ezért a sokaságban megfordulva így szólt, ki érintette meg a ruhámat. Tanítványai így feleltek, látod, hogyan tolom körülötted a sokaság, és azt kérdezed, ki érintett meg engem? Jézus erre körülnézett, hogy láthassa azt az asszonyt, aki ezt tette. Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és remegve jött elő, leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Ő pedig ezt mondta neki, leányom, a hited megtartott téged, menj el békességgel, és a bajodtól megszabadulva légy egészséges. Még beszélt Jézus, amikor a zsinagógai előjáró házától érkezők ezt mondták. Leányod meghalt, miért fárasztod még a mestert? Jézus is meghallotta, amit mondtak, és így szólt a zsinagógai előjáróhoz, ne félj, csak higgy. És senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen, csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak, a Jakab testvérének. Amikor megérkeztek a zsinagógai előjáró házához, látva az űrzavart, a hangosan sírókat és sajgatókat, bement és így szólt hozzájuk. Miért csináltok ilyen zűrzavart, és miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik. Erre kinevették, de ő mindenkit kiküldve maga mellé vette a gyermek apját, anyját és a vele levőket, bement oda, ahol a gyermek feküdt. Majd megfogva a gyermek kezét, ezt mondta neki, Talita kúmi, ami azt jelenti, leányka, neked mondom, ébredj fel. A leányka pedig azonnal felkelt és járkált, mert 12 éves volt már. Azok pedig azt sem tudták, hova legyenek a nagy ámulattól. Jézus azonban szigorúan meghagyta nekik, hogy ezt senki meg ne tudja, azután szólt, hogy adjanak enni a leánykának. A helyszín a sok más evangéliumi történet helyszíneként is szolgáló galileai tenger partja. Ide érkezik Jézus, meg a mit tudjuk mi, hogy mekkora, de nagyon nagy sokaság, és azt olvashatjuk, ha a párhuzamos igehelyről a Máté 9-ből elolvassuk ugyanezt a részt, hogy Jézus kimondott céllal érkezett ide, ő mert tanítani akarta a sokaságot, ő benne volt ott egy konkrét témában, és az Isten országának a további gondolatait szerette volna kifejteni, amikor Jairus közbelépett. Már éppen elkezdte, ez a történet elejéből is kiderül, hogy ugye ott marad a vízparton, ugye a víz szolgáltott erősítő gyanánt, és oda gyűlt köré a nép. Megjelenik Jairus, akiről annyit tudunk, hogy zsinagógai előjáró. Hogy mindnyájan ugyanazt gondoljuk, csak nagyon röviden a zsinagógai előjáróval kapcsolatban, hogy a zsinagógai előjáró nem pap, nem egyházi személy, még csak nem is lévita, hanem világi vezetője a adott település zsinagógájának. Ha mai párhuzamot akarunk mondani, akkor olyan, mint egy gyülekezetnek a gondnoka, aki adminisztratív felelős, ő esetleg a istentiszteletek lefolyásáért ő felelős, vagy ha beázik az épület, akkor neki kellett mesterembert hívni, de ilyen beosztás volt, de tudjuk azt, hogy ez is azért elég jelentős és tiszteletet parancsoló pozíció volt, és ő, mint ilyen nagyméltóságú ember, kéri Jézust, hogy gyógyítsa meg a kislányát, aki a halálán van. És azt látjuk, hogy Jézus mindent abba hagy, és azonnal nekiindul. Pontosabban indulna, mert a következő jelenet, ugye a három blokk közül a második, ő azonnal kezdetét veszi, mert hogy megjelenik a színen ez az asszony. Akiről annyit tudunk, hogy vérfolyásos volt, és 12 éve, ami azért nem kevés idő, és sok orvostól sokat szenvedett, minden pénzét elköltötte erre, és rosszabbul lett. És semmi többet. És ez nagyon érdekes része ennek a történetnek is, mert nem tudjuk, hogy mi volt az ő neve, nem tudjuk, hogy mi volt az ő kora, beosztása, foglalkozása, nem tudjuk, hogy volt-e családja, volt-e férje, és ha igen, akkor miért nem a férje járt közbe, és miért neki kellett, gyerekei esetleg, egy asszony, egy valaki, akiről valószínűleg nem véletlenül nem ér többet az ige, esetleg pont azért, hogy magunkat is behelyettesíthessük az ő helyébe. amit még tudunk róla, hogy mivel vérfolyásos volt, ezért a mózesi törvények értelmében ő tisztátalan volt, ráadásul az is tisztátalan lett, akivel ő kapcsolatba került. Nem mellékesen, és végképp nem utolsó sorban, mivel tisztátalan volt, a templomba sem mehetett. Tehát mindenképpen, vagy hát sok szempontból ő marginalizálódott ő, kizárta a törvény a társadalom ki peremére, legyen az úgy általában a társadalom, vagy a hívők közösségét is érthetjük, és ez a valaki, ez az egyébként ismeretlen asszony úgy döntött, hogy ha csak Jézus ruhájának a szegélyét, megint a másik evangélium így hozza, hogy nem is csak a ruháját, hanem a ruhájának a legvégét, a legalját, ahol össze van fércelve, ha csak azt megérinti, meggyógyul. Ezt tudjuk róla, ezt teszi, és meggyógyul. És mindeközben állandó kísérő jelenség a tömeg, a forgatag, a zaj, a por, a kiabálás, és ebben az óriási zűrzavarban, mert ez tényleg egyfajta zűrzavar lehetett, ott áll, mint főszereplő, nem az asszony, és nem is Jairus, hanem ott áll Jézus. És erről majd szeretnék még beszélni, mintha ott körülötte rend lenne és csend lenne. Mégis a külső szemlélő azt látja, hogy teljes a fejetlenség, még Jézus sem tudja, hogy hova kell mennie, és össze van zavarodva, hogy most kivel tegyen előbb jót, és teljes a zűrzavar, a zaj, és Jézusnál mégis rend van, és csend, és észreveszi, hogy erő árad ki belőle. Ez önmagában nagyon érdekes, majd erre is szeretnék még kitérni, és látja az asszonyt a tömegben, az egyet. És nem a tömeget látja, hanem azt az egyet, akinek ott gyógyulásra van szüksége. És azt is látja, hogy a fizikai gyógyulás, hogy azonnal elapadt az ő vérzése, csak félmegoldás. És nem engedi el az asszonyt, ő anélkül, hogy teljes gyógyulást ne adna neki. És olyan kedves az igének a leírása, hogy a tömegben kettesbe beszélgetne. És nem írja le az evangélium, hogy mit mondott el az asszony. Mert minden bűnvallásnak és minden Jézus előtti teljes kitárolkozásnak ez az egyik jellemzője. Hogy az az asszony és Jézus dolga. És nekünk semmi közünk ahhoz. Ketten beszélgetnek, mert ezt az asszonyt is nevén szólította, és az övé lett. És miután testi és lelki gyógyulást adott, elbocsátja. És jön a harmadik bekezdés és kis rész, hogy közben ugye követ érkezik, és megnyugtatja Jézust, hogy nem is kell most már sietni, mert meghalt a lány. És itt a folytatás is, vagy a folytatást is e kettő két szempontra szeretném kifuttatni, a csend és a rend. Hogy minden volt ott ezek után is, csak csend nem. Ugye, mint egy önmagát is ismétli az ige, hogy a tömeg ment tovább. Akkor Jézus látta az zűrzavart, a hangosan sírókat, a jajlatókat. Olyan nagy volt a tömeg, hogy még a saját tanítványaiból is sok volt, és kiválasztotta 12-ből 3-at, akik aztán vele jöhettek. És miközben a világ ottan tombolt, aközben körülötte mégiscsak csend volt. Mert vele még ez ilyen nagy zűrzavarban is lehet csendbe maradni. És a másik, hogy miközben azt látjuk, hogy ott mindenki azt csinálja, amit akar. És önállósítják magukat. És még szinte meg sem halt, már ott vannak a halott síratók. Az egész történet annyira abszurd. Nyilván így 21. századi fejjel még inkább. De hát Jézus maga mondja, hogy nem halt meg. Ezek már temetik az élő halottat. Ő teljes a rendetlenség és fejetlenség. Olyan jó látni Jézust, hogy körülötte és benne viszont rend van. És ő a rendező, és csinálhat a tömeg, amit akar. Ő azt mondja, hogy ti hárman, meg a két szülő jöhet, a többi nem jön, és nem is jönnek, és elvonulnak, és csöndbe ő csodát tesz, és meggyógyítja a kislányt, és utána utasítja a szülőket, hogy ne felejtsék el, hogy hosszú életet én áll ennek a kislánynak még Isten, és adjanak már neki valami ennyit, hogy ne pusztuljon meg szegény mégis. Óriási zűrzavar, És erre szintén szeretnék még kitérni, hogy a résztvevők sem látják, hogy mi történik. Olyan beszédes, ahogy mint egy kioktatják Péterék Jézust, hogy ki érintett. Hát itt van ez az óriási tömeg, hát az nem érint, aki távolabb van. Hát most ez miért fontos? Mert ez ott nagyon fontos lesz. És szeretném, hogyha itt a nagy tömegjelenetekből, ami itt ezt a jó néhány verset körülveszi, azokat az igei üzeneteket meglátnánk, amik itten különösen is fontosak. Az első, amit szeretnék megemlíteni, az Jairus származásával kapcsolatos. Származásával és különösen is a foglalkozásával. Azzal, hogy ő zsinagógai előjáró volt. És az ilyenekre két dolog biztosan jellemző volt. Az egyik, hogy lenézték Jézust, úgy hivatalból, ugye csoda prédikátorból volt akkor is sok, több, mint kellett volna, nem becsülték sokra az ilyen porhintő mágusokat, ugyanakkor nekik volt félnivalójuk, hogyha oda vetik magukat Jézus lába elé. Egyáltalán nem volt természetes az, hogy Jairus, aki magas beosztású ember volt, még egyszer mondom, megalázza magát ezelőtt a jött-ment előtt, és odaborul nagy nyilvánosság előtt Jézus lábához. Ugye ismerünk ilyen történeteket, például a Nikodémus történetét, ő is dörzsölt ember volt, és nagy tekintélyű, kivárta a legsötétebb éjszakai órát, és oda settenkedett Jézushoz. De Jairusnak a helyzete ugye sokkal szorultabb volt, és nem törődik ő semmivel, hanem odaborul Jézus lába elé. És Jézus kész segíteni. És nem oktatja ki, és nem tart a tömegnek prédikációt, hogy látjátok, persze most meg van szorulva, meg jöhetett volna korábban is, amúgy mindnyájan tudjuk, hogy milyen sutyerák banda ez a zsinagógai brigád. Semmilyet nem mond, az az ige jutott eszembe, és ezt szeretném itt először kihangsúlyozni, ami az 1 Sámuel 16:7-ben van, hogy mert nem az a fontos, amit lát az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. És itt a tömeg azt nézte, ami a szeme előtt van. Péter mindenek fölött. Majd mindjárt erre kitérek. De Jézus tipikusan ezt a második fajta utat járja, mert az Úr azt nézi, ami a szívben van. És ő látta, hogy mi van Jairus szívében, és ő tudta, hogy Jairus egész megjelenése mi célt szolgál, és hogy az ő hatalmát hogy tudja abban a családban is ő megmutatni. Ilyen Isten szerinti látásra van szükségünk, ami teljesen más perspektíva. Teljesen más. Mert a tömeg maximum azt látta, hogy a nagy méltóságú ember odadobja magát. És lehetett újra csámcsogni valami. Ez kiváló ebéd utáni semmit érő beszélgetésnek témája. De itt egy egészen más perspektíva az, ami keresztül Jézus látja, ami adatik. Ezt kegyelemből kapjuk, hogyha Isten szerint tudunk nézni, és nem akadunk fenn azon, amit látunk, hanem túl tudunk ezen nézni, és eszünkbe jut egyáltalán, hogy mit akarhat vajon itt Isten. Esetleg majd erről is beszélgethetünk. Ez az első. A másik, vagy a második, ami a történettel kapcsolatban feltűnt, hogy itt többször is keresztezik Jézus tervét. Neki terve volt, mert tanítani akart. Elment oda a tópartjára, mert volt mondani valója. Efelől semmi kétségünk nem lehet. Összehívta ott a tanítványokat, oda gyűlt a nép, és akkor keresztül húzza az egészet ez a Jairus, akit senki nem hívott, de hát nagy a nyomorúsága, hát akkor menjünk. Megváltozik a terv, elindul. Elindul, és ugye milyen fontos misszió ez, életben tartani ezt a 12 éves leánykát, az egyetlent, mert neki egyetlen volt, és akkor jön ez az asszony, és keresztül húzza ezt a tervet is. És Jézus leáll vele, és megy az idő, és akkor utána követi ő, és azt mondja, hogy kár az egészért, ne erőlkedjetek. Pedig jó terv volt, az első is, a második is, a harmadik is, és mindegyiket valahogy keresztül húzzák. És megakasztják, és az ember ilyenkor azt gondolhatná, hogy hát akkor gyorsan el kell dönteni, hogy melyik a fontos, és akkor minden többit lesöpörni, és az, hogy most ingerülten reagál, hát az a legkevesebb, hát az a gyerek a halálában. Vagy csak ez a néhány év adatik már Jézusnak, hát csak elmondja az összes fontos gondolatát, majd meggyógyít, meg üzen, meg nem tudom micsoda, meg ő mégiscsak mindent jobban tud. És ugye ilyenkor jönnek belőlünk a miértek, pedig az az én tervem, amit én végig gondoltam, még esetleg imádkoztam is érte. Most egy tolvonással, vagy valakinek a hivatlan érkezésével fölborult, és miért, miért, miért. És ilyenkor vagyunk sokszor nagyon hajlamosak másra mutogatni, és vádaskodni, hogy az én tervem ő miért esett ő kútba. És azt látjuk itt az igében is, itt is, meg máshol is, hogy minden ilyen félbeszakítás vagy akadályoztatás eszköz lehet Isten kezében. Én nem tudom, hogy ti hányszor éltétek már át, én nagyon sokszor átéltem azt, hogy egyebek közt, és ez az egyik leggyakrabban alkalmazott módszere Istennek, az a célja ekkor, hogy ne legyek önző a magam munkájában. Hogy én azt elterveztem, én meggyőződtem arról, hogy az úgy jó, N plusz egy okot fel tudok sorolni, hogy szükség van rá, és akkor keresztül húzzák. És hát ez borzasztó. És hová fog így fajulni a világ? Meg kell tanulni, hogy az én még oly kiváló tervem is messze alulmúlja Isten gondolatát, és ne legyen nekem szemelnyi kétségen sem azzal kapcsolatban, hogyha ő azt áthúzza, akkor oka van rá. Egyebek közt azért, és ez a második, hogy az ő akarata valósuljon meg. Hát itt is azt látjuk, hogy az Isten akarata valósult meg. Meggyógyult az asszony, meggyógyult a leány, megerősítette a família hitét, az asszony hitét, a tömeg látta a gyógyításokat, és semmi kétségünk nem lehet azzal kapcsolatban, hogy Jézusnak volt alkalma elmondani azt, ami mondatában ott a Jairus megérkezése abba maradt. Csodát és áldást élhettek át, és ez mennyivel több, mint ami a kezdeti tervben benne volt. Úgyhogy, ha valamilyen ilyen tervünket Isten félbeszakít, vagy ő akadályoz, akkor legyen meg az a békességünk, hogy ő lehet, hogy ezt a megváltozottat Isten különösen is fel akarja használni. Még az is előfordulhat, és ezt az igét írta minden másodjára, hogy van út, amely az ember előtt egyenesnek látszik, de végül a halálba vezet. Most én nem szeretnék Jézus helyzetbe belebonyolódni, de ha Jézus azt mondta volna, hogy én már pedig elkezdtem ezt a mondatot, ha addig élek, és befejezem, mert erre szüksége van mindenkinek, mert ez ige, akkor az asszony ott marad és vérzik tovább, és a leányka meg tényleg meghal. Lehet. Most szándékosan sarkítom ki. Szóval az, ami előttünk jónak látszik, az nem feltétlenül Isten akarata, és nem kell, hogy gyerességként éljük meg, hogyha ez megváltozik. A következő, ami így nagyon elgondolkoztatott, ez a megjegyzés, hogy 12 éve vérfolyásos. Nem tudjuk, hogy miféle betegség volt, de valami betegsége volt, ami szívta a vérét. És vérzett ennek az asszonynak az élete, és folyamatosan vesztett vért, és nyilvánvalóan, ha csak a fizikai részét nézzük, ez folyamatosan szívta az energiáját, az erejét, illetve elment az ereje másra, elment orvoshoz, járogatásra, szégyenre, titkolózásra, olyan munkára, amiből a pénzt megkereste, hogy az orvos ki tudja fizetni, tele volt félelemmel, efelől semmi kétségünk, nincs papírunk van rá, félelemmel és rettegéssel lépett oda Jézus elé is. Összességében azt mondhatjuk, hogy célt tévesztett az élete. 12 éve vérzett az élete. És mivel a Biblia lelki könyv, és minden, ami tanulságunkra iratott meg, én most itt a korság történetében nem is szeretnék tovább belemenni, csak azt a párhuzamos gondolatot megpendíteni, hogy ugyanúgy működik a mi életünkben a bűn, mint az asszony életében ez a vérzés. Ugyanúgy erőtlenné tesz, ugyanúgy az erőnket szívja, ugyanúgy tudunk vérezni. És azon gondolkoztam, hogy még Jézus életét is, hogy meggyengítette a bűn, amikor a világ minden bűnét magára vette. És mennyire más az, amit Pál apostol úgy mond, hogy mindenre van erőm a Krisztusban. Ez az, ennek az asszonynak az életét ette ez a betegség, ez a vérzéses betegség. De a szó lelki értelmében a mi életünket is ugyanígy tudja enni, és gyöngíteni folyamatosan. Néha észrevesszük, néha nem, néha már napirendre térünk fölötte, néha meg eluralkodik egy-egy ilyen titok. Mert itt ezt ő nagyon titokban tartotta, majd erre mindjárt szeretnék még kitérni. És azt írtam ide föl magamnak egyáltalán nem azzal a céllal, hogy itten intimpistáskodjak, de nem csak költői kérdésként, hogy a te életed hol vérzik. És mi az, vagy ki az, ami leszívja és gyengíti az életedet. És ami esetleg rabul ejt és fogva tart, olyan gondolat, félelem, terv, álom, ideál, az ő, a nagy ő, aki nincs is, mert nem termett még olyan a földön, csak már körülgründoltuk, és már azt hisszük, hogy van olyan, vagy a depresszió, vagy egy kapcsolat, vagy amit nemrég olvastam valahol, hogy aki mindig megsértődik, annak állandóan folyik a vére. Ez az asszony tipikusan ilyen volt. Tipikusan ilyen volt. Volt egy titka, és ez leszívta az életét. Senkinek hasznára nem volt, maga körül forgott szegény is, hát azt mondhatjuk, hogy nem is érthetjük, de hát a szó lelki értelmében nem lehetünk ilyen elnézőek. És ezt a titkot ideje volt neki kimondani és felszínre hozni, mert olyanok ezek a titkok, mint a lég a hajó oldalán. Hát a néhány hete történt Costa Concordiás katasztrófa után, ha valaki idáig nem hitte, nem nagyon kell magyarázni. Eszemendbőszme nagy hajó volt az. Én nekem egyszer megadatott, hogy elmehettem egy ilyen mellett a parton. Embertelen méretem van. Tehát tényleg az sugározza, hogy nincs a teremtett világon olyan, ami ezt el tudná pusztítani. És aztán úgy, hogy úgy dől az oldalára, mint egy fáradt kutya a háza előtt, hogy az ember esze megáll. De szükségszerű. Olyan, mint a rés a falon. Hogy ószövetségi példával éljek. Hogy hiába van ottan 3 méter vastag fal, ha van rajta akkora rés, hogy be tud menni az ellenség, hát nyilván nem a 3 métert abajgatja, hanem a rést használja. Azt az igeit írtam ide föl zárásként, hogy nincs olyan rejtett dolog, amely lenne lepleződnék, és olyan titok, amely ki ne tudódnék. És ennek az asszonynak 12 évet kellett várnia erre, 12 évig harcolt a titkával, és akkor került felszínre. A következő, amin elgondolkoztam és megirigyeltem a helyzetet, azt olvassuk, hogy amikor meghallotta, amit Jézusról beszéltek, eljött, és tette, amit tett, mármint az asszony. És azon gondolkoztam, hogy micsoda bizonyságtételt hallhatott ő, amit halván úgy döntött, hogy akkor ő most elmegy. És bevállalja, és keresztül fúrja magát a tömegen, és ő meg fogja érinteni ezt a mestert. Ott valaki olyan bizonyságtételt mondott, ami felülírt minden doktor, professzor tekintélyt, akiket ő már mind végig látogatott, és nem még egy tuti doktort ajánlott az illető az asszonynak, hanem úgy mondta el a Jézusról szóló örömhírt, hogy az tényleg magával ragadta. Hogy nem azt mondta, hogy hú, de jó lenne még egy esély, meg nem tudom micsoda, meg majd egyszer megpróbálom, hanem hallotta, vette a fáradtságot, vállalva az esetleges szégyent, furakodott, törekedett, és oda ment Jézushoz. Valaki úgy mondta el neki a Jézusról szóló örömhírt, hogy meggyőződött arról, hogy nála van a szabadítás. A 3. Zsoltár 9. verse jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy az Úrtól jön a szabadítás. Ez tulajdonképpen minden bizonyságtételnek a lényege. Merjük-e ezt így elmondani? Ha 12 éve, ha 5 éve, ha 25 éve szenved mellettünk valaki, hogy az Úrtól jön a szabadítás, ennyi. És higgyük el, hogy az igének van ereje. Hogy az az ige el tudja végezni abban az akárkiben, hogy ugyanígy oda törekszik Jézushoz, mint az asszony. Hát egy nő. Hát a korabban, bocsánat, hogy ilyen így megnyomtam, de a korabeli társadalmat is. Beteg, tisztátalan nő. Hát örüljön, hogyha nem gyújtsák rá a házat. Hát ez az egész közösség szégyene. Az egész közösség számára veszélyt jelent, hiszen tisztátalan, hát mást is tisztátalanná tehet. És olyan bizonyságtételt hall, ami a megoldáshoz vezeti előtt. Itt a lecke. A következő, amin elgondolkoztam, azt írja az ige, nem ez a most felolvasott, hanem a Károli fordítás hozza így, hogy hátulról hozzájárulván illeti az ő ruhájának peremét. És ez lett hangsúlyossá, hogy hátulról hozzájárulván. Mert meghallotta ezt a hívást, amiről itt az előbb beszéltem, engedett is neki, kíváncsi is volt, bizalom is ébredt benne, de azért más ne lássa. Szóval azért mindent nem lehet. Szóval mindent tőle sem kérhet. Még Jézus sem, hanem hátulról. Azért úgy titokban, mert senkinek semmi köze, hogy ő Jézustól kér segítséget. Ő elhiszi, hogy Jézus tud segíteni, de azért a többiek ne lássák. Az, hogy az orvosok előtt, most bocsánat, hogy ilyen plasztikusan fogok fogalmazni, de gond nélkül levetkőzött, mert most azért legyünk őszinték, azok ottan megvizsgálgatták, és utána még fizetett is, ez belefér. De azért Jézus szemtől szemben nem, és más ne lássa azt, hogy én Jézushoz ő megyek oda. Hátulról, titokban, leplezve magát és a helyzetét.
De azért érthető.
Nagyon sok szempontból, csak én most megint a lelki részét szeretném kidomborítani, hogy mi is sokszor így, vagy azt azért mondtam, hogy ez teljesen érthető amúgy. De hogy itt a lelki vonatkozását nézzük, hogy nagyon sokszor mi is így vagyunk, én úgy látom. Hogy azért lehet, hogy én magamban már úgy valamit fölfedezek, és valamit szívesen tennék, ami engedelmesség is lenne az igének, de azért a másik ne tudjon feltétlenül, mert ez mégis milyen ciki lenne. És nem biztos, hogy mindenkinek örülnék, hogyha most benyitna a kis ajtón, és itt látna engem. És nem biztos, hogy mindenki tudja a környezetemből, hogy én most itt vagyok. És esetleg egy hónap múlva se lennék rá, ő úgymond büszke, bizonyos körökben. És titkolózik az ember. És vele így vagyok jóba, amazokkal meg amúgy vagyok jóba. Ige jutott eszembe, amit Pál apostol ír a Galatákhoz írott levélben, hogyha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. Nyilván értsük ezt most jól, az asszony helyzetét ő látva. Hátulról hozzájárulva. A következő, még mindig az asszonnyal kapcsolatban, azt olvassuk, hogy megérintette Jézus ruháját, és meggyógyult. És azon gondolkoztam, hogy hát neki milyen jó volt, hogy megérintette. Mégünk sokszor ez hiányzik úgy, hogy a fizikai közelség, meg ha látnám. Meg ugye, ha én is ott lettem volna, legalább az Jairus kertjének a járdán ott kívül egerésznék, és látnám, hogy ott siránkoztak, azt akkor utána meggyógyult, már vidámság volt, ez hogy megerősíti az ember hitét. De hát ugye mi itten halmozott a hátrányos helyzetűek, ettől el vagyunk zárva. És ez nagyon hamis út, és ez senki számára nem ad felmentést, ezt szeretném nagyon hangsúlyozni, mert a mi helyzetünk ugyanaz. Mit csinált az asszony? Semmit hitt. Tudom, hogy az nem semmi, de semmi egyéb hókusz-pókusz nem kell itt a háttérben látni. Hitt, ezért megérintette, és meggyógyult. És mit tudunk a érintésről? Azt tudjuk, hogy karácsonykor az ige testé lett. És az, akit az asszonyot megérintett, azt mi itt tartjuk az ölünkben. És a testélet ige, az a mi számunkra ugyanúgy kézzelfogható, valóságos, erő van benne, mert az Isten igéje élő és ható, és semmiben sem különbözik a mi helyzetünk az asszonyétól. És nem kell, hogy sirassuk magunkat ebből a szempontból, mert semmi okunk rá. Egy picit sem vagyunk hátrányosabb helyzetben, mint az asszony volt. A hitemmel megérinthetem, a Jézus felé kinyújtott kezem, a hitem. És az ige, a testélet ige, ami ott az asszony előtt állt, mi pedig ugyanúgy olvashatjuk, ugyanúgy hat. az asszony is sok mindenben bizonytalan volt még, félt, meg volt kötözve. Igen.
Hozzászólt közben,
hogy
Pálapostolnak vannak valahol az igébére, hogy a sátán angyalát adta neki Isten, hogy ártson neki, hogy ne bizakodjon el teljesen. Hogy ez azt mondja, hogy ez egy valamilyen betegség lehetett az ő életében.
Igen.
Hogy az ő életében végül is akkor isteni célzattal volt egy betegség, és nem olyan volt, mint a férfi asszony, hogy ez is egy példázat mutatni, de van, amikor betegséggel Istennek célja is lehet ezek szerint.
Biztosan. Persze. Persze. Az, hogy ott konkrétan miről van szó, arról csak jellemzően okoskodnak,
igen.
Ott inkább megint az a tanúságos, ahogy Pál ezt az egészet lefordítja a maga helyzetére, és elfogadja. És azt mondja, hogy ha bennem is van ez a korság, akkor is mindenre van erőm a Krisztusban.
Igen.
És elég nékem az ő kegyelme.
Igen, hogy arról nem lehet tudni különösebbet, hogy az mi volt.
Nem. És hát ez a...
volt.
Igen. Csak hogy a pontos korság. Igen. Igen. És hát...
Igen, az több remélyből is kiderül, hogy a személyben valami baj van, akkor mellette volt-e valami más.
Nem tudom.
Köszönöm.
Gyenge volt, de közben erős.
Igen. Na és ez az asszony is gyenge volt, és közben erős. És az ige jutott még itt ezzel kapcsolatban eszembe, hogy a pislogó gyertya belet nem oltja ki. Az Ézsaiás 42-ben is. Az asszony itt nagyon pislogó kis gyertyabél hittel próbálkozott hátulról a ruhája szegélyét, és nem csak, hogy nem oltotta ki, hanem azonnal elállt a vérzése. És itt jön a következő, hogy Jézus megáll, és megkérdezi, hogy ki érintette meg a ruhámat. És erre utaltam már az előbb, hogy olyan tanulságos, és a szó rossz értelmében olyan emberi, amikor a tanítványok, akiknek lelki embereknek kéne lenniük, ennyire emberi módon reagálnak. Ugye Jézus körül ott a nagy tömeg, és ugye semmit nem vesznek észre. Hát ez segítség is ilyenkor a nem lelki embernek a nagy tömeg, mert hát ott nem lehet kiigazodni. És néznek jobbra-balra, de nem látnak semmit, még a tanítványok sem. Mert nincs Jézussal személyes kapcsolatuk. Olyan beszédes, hogy ott, abban a nagy tömegben az asszonynak volt egyedül Jézussal kapcsolata. Az asszonnyal beszélget aztán utána Jézus, és a tanítványok csak tehetetlenkednek. Nekik is meg kellett majd később személyesen ismerni Jézust. Maximum szemlélői az eseményeknek, de nem résztvevői. És azon gondolkoztam, hogy milyen nagy veszélye ez, adott esetben a mi életünknek, és Isten őrizzen attól, hogy ez így legyen, hogy az a nagyon kemény ige jutott eszembe, amit megint csak Jézus mond az evangéliumban azoknak, akik azt mondták, hogy milyen sokszor mondtuk, hogy Uram, Uram, hogy nem ismerlek titeket. Itt is a tanítványok azt hitték, hogy látják az eseményeket, és közben semmit nem vesznek észre. És ezzel az álnaív, kiugtató, de azért kicsit olyan pökhendi tanító beszólással próbálják Jézust jobb belátásra kényszeríteni, pedig itt nagyon-nagyon mellélőnek. És ezek után jön itt a drámának a csúcs.
Igen. Ez most nekünk így tűnik, hogy pökhendi, de valahol azért alapvetően természetes is, hogy ők ebben semmit nem...
Ez így van. De erre mondom azt, hogy itt válik el a lelki módon gondolkozó és látó ember, és az, aki csak a környezetét látja. Hogy látom, hogy ott a tömeg és nagy a tömeg, és közben csoda történik, és közben az Isten beavatkozik az ember életében. És ez a lelki embereknek a feladata, hogy ezt lássák, ennek a szükségét lássák. Miért nem volt ott a lelki emberek közül valaki, aki meglátta volna ezt az asszonyt? Én ezt látom így sokszor a magam sok rossz példájából is kiindulva, hogy így közösségben is előfordul sokszor, hogy látjuk a tömeget, most akkor nem tudom hányan vagyunk itt, mondjuk 30-an, és nem tudom, hogy kinek van szeme arra, hogy meglássa, hogy ki van itt szorult helyzetben, és kit indít aztán ez akármire, amire ott szükség van. Vagy csak a tömeget látjuk, és az a jó érzés tölt el minket, hogy többen vagyunk, mint múlt vasárnap, vagy nem tudom hányan, de hogy kevés a szék, az mindig olyan jó érzés, tényleg jó érzés, vagy ebből aztán lelki következmények is lesznek.
No, de most mondjuk ott meglátták volna ezt a vérfejlesebb szakszonyt, akkor valószínűleg nem segítettek volna, hanem megkövezték volna.
Nem feltétlenül.
De hogy ezzel se élhetnek?
Hát nem is kellett hozzáérni, nem is akartak ők hozzáérni.
De az még cinkebb lett volna, hogyha mondjuk egy ilyen nyugodt kör alakul.
Nem tudom, hogy mi lett volna, ha én ebben nem is szeretnék belemenni, de nem látják az Isten munkáját a másikban. És ez azért szerintem sokkal fontosabb. Össze vagyunk zárva, és látom-e a másikban az Isten munkáját. Épp most tesz valamit Isten benne. Helyre bizonytalanodás, stb. A szükséget. És az utolsó, amit itt az asszonnyal kapcsolatban szeretnék megemlíteni, hogy ezek után kellett előállnia. És ami itt nekem nagyon... Én mindig tudtam ezt a mondást, hogy a hit nem magánügy, de nekem megmondom őszintén, hogy ebből az igéből lett ez teljesen egyértelművé. Mert ennek az asszonynak a közösség előtt is vállalnia kellett az ő hitét. És nem engedte el Jézus. Pedig elsőre azt mondhatnánk, hogy hát az emberi szeretet, meg a humánum, meg a nem tudom micsoda, ez diktálta volna, hogy szegény asszonynak ne kelljen ott égnie. Nem. Mert a hit nem magánügy. És az ő érdekében nem magánügy. És az ő érdekében nem engedi Jézus, hogy hazamenjen csöndbe, titokban, úgy, ahogy jött. Hanem előjön, leborul, és elmondta a teljes igazságot. És ha ez kimaradt volna, akkor Jézus nem jobban szerette volna az asszonyt, mint emígy, hanem csak félig gyógyult volna meg. És maradt volna sok minden a titkolózásból és a titokból, mert nem hozta felszínre Jézus előtt. És így nem tudott volna világítani a többiek előtt sem, és nem lett volna ilyen értelemben használható. Ez a szembesítés, amit itt Jézus ő teremt, ez nem megszégyenítés. Erre az asszonynak volt szüksége, és innétől kezdve már nem lehetett hátulról közelíteni, és titokban, hanem elő kellett jönnie. És nem egy újabb, nem egy tuti orvos előtt áll meg, hanem az Úristen előtt, akitől épp most kapott gyógyulást, és le kellett borulnia előtt. És mindent feltárni, mert innétől kezdve nem maradhat semmi titokban. Sem magam előtt, sem Isten előtt. Hátulról előre. Ez most itt nagyon hangsúlyossá vált, hogy ez az, hogy hátulról próbálkozott valamit, és kapott, de előre kellett állnia. Tiszta lapokkal, mindent kiterítve. Mintha tényleg egy nagy pakli lett volna az élete, és az egészet ki kellett terítenie Jézus előtt.
De és meg pont egy olyan példát mondtál, hogy amíg az Úr is te közötted zajlik le, az teljesen személyes.
Így van, azért mondom, hogy így van, de azért mondom, hogy ezt a teljes kiterítést Jézus előtt. Neki nem a tömeg előtt kellett beszámolnia fennhangon, nem őt tette meg Jézus tanítóvá, hogy akkor okuljatok a példán, ilyen az ember, egyedüli példány, hanem ő Jézusnak kellett neki mindent bevallania, és ezek után mondja azt, hogy eredj el.
Tartják egy bizonságtétel is tulajdonképpen, mert itt nyilvánosan fölvállalja Jézust. Szóval ez azért több, mint az, hogy ő megvallja Jézusnak a bűnét, hanem nyilvánosan fölvállalja a
tisztövetet
hitét. Szóval ez egy kőkemény bizonságtétel.
Igen.
Egy jó nagy tömegemet.
És maga az egész jelenet is, ez is benne van. Igen. És ezek után ő megy el, és mondja neki Jézus, hogy egészséges lettél, békességed is van. És ez még úgy nagyon hangsúlyosan vált, hogy a lelki egészség és a békesség valahogy így kéz a kézben jár. És hogy nem azért van-e a mi békességünk megborulva, vagy fogalmazzunk egyértelműen, nincs békességünk, mert a lelkünk egészsége valahol hiányt szenved. Az egyenes utak, vagy megmaradjunk a új szövetségi megfogalmazásnál a keskeny úton járás helyett egyéb utaink is vannak, és sem a lelkünk nem egészséges, sem a békességünk nincs. Befejezésképpen csak két gondolatot a harmadik bekezdéssel kapcsolatban. a Jairus lányának meggyógyításával kapcsolatban. Az egyik az, amit szintén a bevezetőben már utaltam, hogy az emberek azt mondják, hogy meghalt, Jézus azt mondja, hogy aluszik. És ez az emberi és az isteni perspektíva között a nagy különbség. Ugye meghalt, miért fárasztod a mestert, és mint a zsákmányra lecsapnak a halott siratók, és ott kiélik magukat. És Jézus azt mondja, hogy aluszik. És azon gondolkoztam, hogy nem jellemez-e minket is sokszor, hogy lemondtam már az egészről. Azt se tudom, hogy meghalt vagy sem, de én már siratom. És már élve eltemetem, és meggyőzöm magamat, mást, még az apját is, most a történetre visszautalva, hogy nincs esély, nincs remény, nincs idő, nincs lehetőség, kifutottunk belőle, ezt el kell temetni. És akkor mit mond erre ő Jézus eszméltetésként? Az, hogy ne félj, csak higgy. Vagyis milyen az ilyen ember, aki eltemeti az ilyet? Hitetlen. Akármennyire is sarkos, ki kell mondani, ez hitetlenség. Alszik a leányka, ők temetik, és Jézus azt mondja az apának, hogy ne félj, csak így. Nem azt mondja, hogy dehogy is nem, nem halt meg, csak alszik. Higgyétek el, hogy csak alszik, én jobban tudom. Azt mondja, hogy ne félj, csak így. Mert Jézus átlátott a helyzeten, átlátott a fejeken, a szíveken, a betegségen, a félelmen, mindenen. A Zsidó 11.27-ben írja az ige Mózesről, hogy hitáltal hagyta el Egyiptomot, nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlant. És Jézus ezt valósítja itt meg. Ő látta a láthatatlant. Emezek semmit nem látnak, csak gondolnak valamit, kidobolják. Belehergelik magukat, szülőket, kíméletlenül. Hát azért micsoda gyász az egyetlen leánykájának a halottas ágya mellett állni. Jézus pedig látja a láthatatlant. Látja a láthatatlan Istent, látja Isten tervét, tisztában van Isten hatalmával, ő elhitte azt, ami az atyáról megvan írva. És nekünk sincs más választásunk. Nem félni, csak hinni. És nem eltemetni az élőt, hanem élő reménységgel várni, hogy Isten megoldást ad. Ebben az esetben, hogy meggyógyítja a leányt, aki nem halt meg, a te esetedben a nem tudom mit, akármit. És a mi esetünkben azt a sok egyéb problémát. Hitáltal hagyta el Egyiptomot, mármint Mózes, nem félt a király halagjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlant. És végül az utolsó, ami olyan kedves, mint egy ilyen kis sziporka a végén, amikor Jézus azt mondja, hogy adjanak ennek a leánykának enni. Mert itt egy új élet, most lelki értelemben egy újjászületett élet áll előttük. És ennek az új életnek táplálékra van szüksége. És az ámulattól ő sem lakott jól. És azon gondolkoztam, megint csak lelki térre irányítva a gondolatunkat, hogy ez a fajta lelki utómunka, ez milyen fontos. Ami soha nem látványos, ezt már nem nézi a tömeg, hogyha valaki oda ő került Jézus közelébe, ilyen személyes kapcsolatba került vele, megtért magyarán. Akkor az ilyennek az életben maradásához feltétel, hogy táplálkozzon. Gondozni kell az ilyeneket, és nem elég örvendezni, meg jaj, de jó, na végre, stb., hanem innétől kezdődik az, amit gyermeknevelésnek szoktak nevezni, ami adott esetben évtizedekig tarthat. És az én megváltom iránti szeretetemet úgy is kifejezhetem, hogy táplálom a nyájat. És ezzel szeretném befejezni, két igét írtam ide is zárásként. Az egyik az Abcselből, az Abcsel 20-28. Legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett, illetve az 1 Péter 5-2, legeltessétek az Isten közöttetek levő nyáját készségesen. Etetni a jogokat. És nem azért, amit Mária Terézia mondott, hogy utána nyírni és fejni tudjuk, hanem mert ő is az Isten nyájába került, és nekünk idősebbeknek a hitben előtte járunk, de csak a hitben járunk esetleg előtte, feladatunk, hogy készségesen tápláljuk az ilyet. És ebben a történetben erre is példát ad Jézus. És olyan kedves az, hogy itt ebben a nagy forgatagban, zűrzavarban még erre is van gondja. És nem azt olvassuk, hogy hálát ad az atyának, hogy megint micsoda csodát tudok tenni, hanem a meggyógyított kislánynak az ebédjéről is gondoskodik még. Mert még a szülei is elfeledkeznek sokszor a gyerekről. Ebben az esetben is ez olyan tanulságos az, hogy az álmulattól magukhoz sem tértek. Hát persze, hát teljesen érthető ez is. De rögtön visszahúzza őket a jó értelembe vett hétköznapokba, és lelkükre csomózza, hogy etessen őket. Szóval az Úr azt nézi, ami a szívben van, az ember pedig azt nézi, ami a szeme előtt van. És ez nem jól van így. Van-e esetleg ezen a téren változtatni való? Aztán, hogy nem kell, hogy mi hőzöngjünk amiatt, mert a terveinket keresztezi más, valaki, vagy akár Isten. Mert még olyan is van, hogy van út, amely az ember előtt egyenesnek látszik, de végül a halálba vezet. És láttuk, hogyha nagyon kihegyezzük, akkor ez a történet még erre is példát adhat. Aztán semmiféle titkolózás nem fér össze azzal, hogy mi Jézussal járunk. És amúgy legyünk abban biztosak, hogy nincs olyan rejtett dolog, amely le ne lepleződnék, és olyan titok, amely ki ne tudódnék. Olyan, majdnem azt mondom, hogy hátborzongató az ige, ami hasonló témájú, és ami ő arról beszél, hogy amit a szobában suttogtok, azt majd a háztetőkről fogják kiabálni. Legyünk erről biztosak, minden titkunk egyszer napvilágra fog kerülni. Arról nem is beszélve, hogy Isten előtt az már most sem titok. De titokkal nem lehet menni, mert az leszív. És akkor panaszkodhatunk, hogy hát, mint az akkumulátor, olyanok vagyunk, csendes hétről csendes hétre élünk, akkor ott ugye föltöltődünk, de hát nem bírjuk. Erről az ige nem beszél sehol. Aztán hallotta ezt a bizonyságtételt, ami egyértelmű volt, konkrét, bátorító, hogy az Úrtól jön a szabadítás. És ő elment az Úrhoz, és szabadítást kapott. Aztán megpróbálkozik hátulról, de tudjuk azt, hogy ez nem az Isten szerint járható út. Nyíltan, bátran odaáll Isten elé, és nem kell nekünk egy kicsit sem félteni magunkat Jézus jelenlététől, vagy szembesítésétől. Nem vagyunk rosszabb helyzetben, mert az ige testé lett, és az igével minden nap találkozhatunk, és vegyük észre Isten munkáját, és a lelkiekre legyen szemünk, és ha nincs, akkor könyörögjünk, hogy legyen, és a hit nem magánügy. Nem magánügy. Soha nem volt az, és most sem az, mostanság még kevésbé sem az, és ezzel elő kell állni, és mindent teljesen elmondani. Ő nagyon beszédes az a sora is ott a történetnek, hogy előállt és elmondott mindent igazán. A Károli így hozza. Mindent igazán. Nem egy keveset, de azt aztán nagyon őszintén, úgyhogy belepirulunk mindnyájan, de aztán egy csomót meg nem. És nem mindent elmondok, de amiből gáz lehet, azt egy kicsit leküszörüljük meg, hát annak a felét. Mindent igazán. És ezek után azt mondja neki Jézus, hogy eredjél békességgel, meggyógyultál. És a végén ez a két gondolat, látni a láthatatlant, és élő reménységgel várni Istent, hogy csodát tegyen, és legeltetni a nyájat, hogy ne dőljenek ki a hazafelé vezető úton. Én ezeket szerettem volna, elmondani, el is mondtam mindet, hát hogy ez most így öröm, vagy bánat, azt nem tudom. Ha van ezzel kapcsolatban gondolata, hogy volt itt egy-két nagyon jó megszólalás már eddig is, akkor azért még beszélgessünk róla, amúgy meg aztán nem észszük. Én megmondom őszintén, tegnap este úgy rúgtam ki a széket magam alól, amikor itten leírtam a vázlatot, hogy újra csak meggyőződtem arról, hogy félelmetesen gazdag az Isten igéje. És ilyen lelki szemet kérjünk majd közösen itt a végén is, hogy olvassuk ezeket napról napra, kalauz szerint is, hogy a Máté evangéliumát ismerjük ezeket. Egyik asszony jön a másik után, egyik beteg gyerek apja jön a másik után, de azért nagyon sok bátorító, nevelő gondolat meghúzódik ezekben. Na, volt-e esetleg, mert nehezebben volt ez így követhető, ezzel tisztában vagyok, hogy...
Nagyon sokan tudom, hogy vasárnaponként a templomban is külön. És ugye el vannak itt mondat, hogy tolomó vagyok, már is érintő. Sajnán sokszor inkább csak ilyen tolomó. Tehát, hogy így hallom az igét, így elmondják, és akkor hal, és akkor jól hozzá mentünk. Tehát ugye, ahogy biztos külön nagyon sokan tolomták ebben a történetben, de egy múlt volt, hogy ki megérintette.
Ez nekem is eszembe jutott, hogy ez tulajdonképpen minden vasárnapi istentiszteletre induláskor útra való lehetne mindnyájunk számára, hogy úgy oda menni, hogy én érinteni akarom az igét. És nem értem.
Vagy ma, vagy egy itin.
Ja, igen. És nem csak ott a azért legyünk együtt, hogy ne legyünk széllyel. Akkor ott voltam, mert vasárnap volt. Aztán, hanem ezzel a fajta akarással, hogy én a Jézust akarom látni.
Ez szükség volt. Ez nagyon tetszett ez a gondolat. Mert itt az asszony az, aki tisztában van a nyomorúságjában. A rászorultságjában. Ott a tömeg kimentse Jézusra, kimentse ki ez a nagy proféta. Vagy ki tudja, mi lehet gondolta, de ez az azt, hogy többet lát meg Jézusban, és érzi a szükségét, érzi a maga betegségét, a maga állapotát. Én kíváncsi vagyok, hogy tudom, hogy mire én a felállítottságát. Ez jó kérdés.
Hát ezt nem fogjuk tudni megválaszolni.
Én időmünk egy igényezetésre is, hogy mondja, hogy nekem nincs egy X. Ez az azt mondta, nem nekem. De az én, hogy itt vagyok, nem majd elmondom neki. Szóval...
Ha meg azt, hogy ha ezt hallottak volna, hogy ha itt lennél falonál, akkor biztos neki mondanak sokat a valakinek, vagy nem tudom, hogy más emberek helyében gondolkodunk.
Ja, erre mondta egyszer valaki, hogy úgy jövünk sokszor, hogy egy szatyorfület hozunk magunkat. Ja. Ennek, annak, amannak a füle, az mind velünk van. És az a nagyalok közben, hogy ki mindenkinek kéne ezt hallania. És akkor igen, úgy járunk, mint a tanítványok, hogy közben meg nem hallunk meg semmit.